Večeri, kuriam atenevėlė. Dicsérünk és magasztalunk téged, Uram, a szívünkből. Dicsérünk és áldunk téged, Uram. Hálát adunk neked ezért az alkalomért. Hálát adunk, Uram, hogy itt lehetünk. Hálát adunk, Uram, a kegyelmedért. Hálát adunk, Uram, a jelenlétedért. Hálát adunk, Uram, az igédért, a jeleidért, a csodáidért, az ima válaszokért, Uram. Hálát adunk mindenért neked ezen a helyen, ezen a napon. És nem csak most, Uram, hanem életünknek minden napján. Tiéd, Uram, minden hála, minden dicsőség és köszönet. Hozzád száll, Uram, a dicséret. Méltó vagy, Uram, a dicséretre. Egyedül Te vagy méltó, Uram, hogy dicsérjünk, hogy áldjunk Téged. Gyönyörködünk benned, Uram. Gyönyörködünk és hálát adunk Neked. Hálásak vagyunk, Uram. Mert Te hoztál nekünk, Uram, egy új életet. Drága véreddel fizettél értünk. Kihoztál bennünket, Uram, a sötétség hatalmából, és átvittél bennünket a Te királyságodba. Hálásak vagyunk, Uram, mert elhordoztad minden bűnünket, büntetésünket, betegségünket, fájdalmunkat. Hálásak vagyunk, Uram, mindazért, amit tettél értünk. És hálásak vagyunk, Uram, hogy megismerhettük az igazságot. Hálásak vagyunk, Uram, hogy újjá lettünk Te benned, hogy él bennünk a nagyobb, a drága szellemed vezet minket, Uram. Hálásak vagyunk, hogy a drága szent szellemed megnyitja előttünk az ige ajtaját, hogy ő ad nekünk megértést, kijelentést. A drága szent szellem szól a szívünkhöz, hogy ő tanít, vezet, formál minket. Kijelenti nekünk, Uram, az igazságot, az igédnek a mélységeit, a valóságát. Köszönjük, Uram, Te akaratod legyen meg, és ne a miénk. Drága Szent Szellem, Te hozd el mindazt, amit az Atya készített nekünk ezen a napon. Te osztogasd az ajándékaidat, a gyógyulásokat. Te adj nekünk bölcsességet. Erősítsd meg, Uram, az igédet jelekkel és csodákkal, és megköszönjük neked, Uram, a gyógyulásokat. Megköszönjük, Uram, hogy a Te nevedben a fájdalmak felkelnek, hogy a betegek meggyógyulnak, hogy a Jézus nevére minden térd meghajol. Ezért hatalmat veszünk a fájdalmak felett, a gyengeségek felett, és hiszük, hogy a drága Szent Szellemnek az ereje összetöri az igákat, a láncokat. Hiszük, hogy összetörnek a láncok, hogy leszakadnak a terhek, a fájdalmak, a gyengeségek. A Jézus hatalmas nevében, hogy betegek gyógyulnak meg a mai napon is, hogy életek változnak meg a mai napon is, hogy a Te királyságod növekszik, Uram, a mai napon is, hogy a Te világosságod árad ki, Uram, és elválasztod a sötétséget a világosságtól, és a Te igéd felragyog, a szellemednek az ereje meg fog nyilvánulni, és megerősíted, Uram, az igédet jelekkel és csodákkal, hogy a Te világosságod árad ki, Uram. Hisszük ezt. Hisszük, Uram, hogy az ige a mai napon is a növekedést hozza, és a mennyei gyümölcsöket hozza. Hisszük, Uram, a Jézus Krisztus szent nevében, és elváró hittel vagyunk előtted, Uram. Elváró hittel jelentjük ki a gyógyulásokat. Elváró hittel jelentjük ki, Uram, az ajándékaidat. Elváró hittel jelentjük ki, Uram, hogy a terhek lehullanak. Hogy az az iga, az a teher, az könnyű és gyönyörűséges, Uram, ami tőled van. És minden más lehullik a Jézus nevében. Köszönjük, Uram. Köszönjük. És hálát adunk mindazért, amit kapunk a mai napon. Minden igéért hálát adunk, Uram. Minden kijelentésért, minden megértésért, minden gyógyulásért. Hálát adunk, Uram, mindenért. És felemeljük a Te szent nevedet. Minden gyengeség, minden betegség fölé. A Jézus nevében. Mert ebben a névben van gyógyulásod. Ebben a névben van az üdvösség. Ebben a névben van az örök élet. Ebben a névben van a hatalom. Ez a név minden név felett való, minden erő és hatalom felett, minden név felett. Ebben a névben jelentjük ki a mai napon is a növekedést, a gyógyulást, a békességet. A Jézus nevében, ebben a névben köszönjük, Uram, dicsérünk Téged, dicsérünk és magasztalunk Téged. Jézus nevében, Uram. Köszönjük, köszönjük, Uram, köszönjük. Mindenért hálát adunk, mindenért, Uram. Térdekben levő fájdalmak elmúlnak a Jézus szent nevében. Térdekben levő fájdalmak gyógyulnak meg, illetve a térdek meggyógyulnak, és ezek a fájdalmak elmúlnak az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Vállakban levő fájdalmak felkelnek a Jézus szent nevében, és meggyógyulsz az ő kegyelméből, az ő dicsőségére, az Úr Jézus dicsőségére. A nyak csigolyákban van gyógyulás, bokákban, Jézus nevében fájdalmak elmúlnak ezeken a területeken. Tehát nyakcsigolyák, bokákban, térdekben köszönjük neked, Uram, a te kegyelmed ez, a te szereteted, Uram, a te drága szent szellemednek az ereje, az ő ajándékai. Hálát adunk, és minden dicsőséget neked adunk, Uram, Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, köszönjük, Uram, köszönjük, áldunk téged a szívünkből. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak, akinek a térdében van szükség a gyógyulásokra, az mozgassa meg a térdeit, és meg fogod látni, hogy fájdalom fel kell, a fájdalom elhagyja a térdeidet, bokáidat, nyakcsigolyák, és onnan egy picit lefelé is húzódnak ezek a fájdalmak, ezek is elmúlnak Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Hisszük, hisszük, dicsőség az Úrnak, hisszük, és az Úrnak hatalmas a kegyelme, és annak felette cselekszi meg, fentebb mindig, mint hogy mi azt kérjük, vagy elgondoljuk, hatalmas az ő irgalma, hatalmas az ő szeretete, és meg fog nyilvánulni a mai napon is, mert megerősíti az ő igéjét jelekkel és csodákkal. Amen. Hitben vagyunk, elváró hitben vagyunk, és hiszük, hogy ez a kenet kiárad, és hiszük, hogy akik nézik, azok közül is nagyon sokan meg fogják tapasztalni az Úr szellemének az erejét, és meg fogják tapasztalni azt a gyógyulást, amit az Úr Jézus Krisztus megszerzett az ő számukra. Amen. Amen. És hiszük, hogy az ige is, ami szólni fog a szívünkhöz, karokban levő fájdalmak múlnak el, dicsőség Istennek. Hiszük, hogy az ige is szólni fog, és meg fogja erősíteni a szívünket, és nagyon sokunknak, mindannyiunknak áldására lesz az Úrnak az igéje. Amen. Van bennem néhány dolog, és el is kell, hogy induljunk valahonnan, de tudjátok jól, hogy ahogyan az Úr visz, vezet bennünket, azt fogjuk követni, és amiről ő akar szólni, az legyen meg, az jöjjön elő, amit az Úr elkészített nekünk, mert abban van a mai napon a te áldásod, és az Úr mindig készít mindannyiunknak áldást, mindannyiunk számára készít ajándékot, mindannyiunk számára itt van az ő igéje, és áldott át az bennünket az ige. Amen. Volt bennem egy szó már tegnap előtt is, de tegnap különösen, szemekben is nagyon erőteljes gyógyulás van, dicsőség az Úrnak. A szó az volt, hogy behorgonyozni. Tudjátok, hogy az ige sokszorra az életünket hasonlítja, ugye Jakabnál is olvasod a hajóhoz. Ugye, hogy olyan, mint egy hajó. És zsidó levélben is olvasunk, de majd meg is nézzük az igét. És ez a behorgonyzás, az volt a szívemen ez a szó, hogy ez a behorgonyzás nincsen meg nagyon sok kereszténynél. Látjuk a kikötőt, halljuk az Úrnak az igéjét, és még sincs nagyon sok keresztény behorgonyozva, hogy ez mit jelent, igazán mit hozott hozzám az Úr. Ez úgy néz ki, hogy tudod, mivel nincsenek a keresztények behorgonyozva, ezért csodortatnak. Ugye a hullámokról beszél az ige, hogy a hullámok ugye viszik a hajókat, elsodorják. És tudod, amikor az érzéseink vezetnek bennünket, és nem az Úrnak az igéje, akkor az pont ilyen, mint a hullámok, elkezdenek bennünket elsodorni. amikor hallunk ezt, azt, az pontosan úgy hat ránk, mint amikor a kis hajóra a szelek hatnak. Ahogy érzed, ha jól érzed magad, ha rosszul érzed magad, ezek olyanok, mint a hullámok, ha jó kedved van, vagy ha rossz kedved van, akkor ezek úgy hatnak rád, mint a szelek, mint a hullámok. Ott vannak a bizonytalanságok sokszor az emberben, ott vannak a kétségek, ott vannak a félelmek, és tudod, az igében viszont nincs bizonytalanság. Az igében semennyi bizonytalanság nincs. Biztos, hogy emlékeztek, hogy amikor Jézushoz olyan, legtöbben úgy mentek oda, hogy az Úr azt mondta nekik, hogy a te hited megtartott téged. De voltak olyanok is, akik nem így mentek oda, ugye amikor oda ment a sorvadkezű ember az Úr Jézushoz. És ugye ő benne ott volt az a kérdés, és fel is tette Jézusnak, illetve így fordult Jézus, ugye azt mondta az Úrnak, hogy ugye ő nem volt benne biztos, hogy Uram, ha akarod, te meggyógyíthatsz engem. Ő benne volt egy bizonytalanság. Azt tudta, hogy Jézus meg tud bárkit gyógyítani, mert látta. De azt nem tudta, hogy meg akarja-e gyógyítani. Ugye nem mindegy, hogyha valaki azt mondja neked, hogy nekem van 5 millió forintom, vagy azt mondja, hogy nekem van 5 millió forintom, amit neked akarok adni. Ez sokkal jobban hangzik, igaz? Ez sokkal jobban hangzik. Nem mindegy, hogy Jézus tud gyógyítani, vagy Jézus azt mondja, hogy akarom, gyógyulj meg. Amen. Ugye, Jézus egyértelművé tette számára, abban a pillanatban nagyon rövid volt a válasz. Annyit mondott, hogy akarom, gyógyulj meg. A bizonytalansága ezzel elmúlt annak az embernek. Vagy hogyha nézed Jézust a kereszten, amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, ebben nem volt semmi bizonytalanság. Ez egy pont volt az íre. Elvégeztetett. Amen. Elvégeztetett. És az a szó, ez felhatolt a mennyig, ez a szó elhangzott a földön, és az a szó lehallatszott a pokolig. Elvégeztetett. Nincs bizonytalanság Isten igéjében. Amen. Hisszük ezt. Tehát a bizonytalanságaink, a kétségeink, azok abból fakadnak, hogy nem horgonyoztunk még be Isten igéjébe, nem töltöttünk benne annyi időt, hogy tudod, amikor a horgonyt leengeded, annak le kell menni, és ugye lent megakad, és megfogja a te csónakodat. Lehet, hogy a gyógyulás területén. És utána már nem tudnak elsodorni téged a mindenféle rossz jelentések. Lehet, hogy bármilyen más területen, amikor az a horgony leérkezik, megfogja a te csónakodat, akkor az már stabilan meg fog maradni. Amen? Dicsőség az Úrnak. És ugye elolvassuk a Zsidó 6.16-tól, hogy lásd ezt, és halld, mert ugye a hit a hallásból van. Ugye azt mondja, tehát Zsidó 6.16-tól, hogy az emberek között az a szokás, hogy olyan valakire esküsznek, aki nagyobb náluk. Így erősítik meg ígéretüket, és ezzel vetnek véget a vitának. Ugye, hogy így lesz, nem így lesz, akkor tartani fogod a szavadat, akkor számíthatok rád. Az, hogy ez a dolog le legyen zárva, olyankor azt mondja, hogy megesküdnek, esküszöm, és onnantól az ugye azt jelenti, hogy úgy is lesz. Úgy is lesz. Ezt szokták tenni az emberek. Isten lejön a mi hit szintünkre, Isten tud gondolkodni úgy, ahogyan mi tudunk gondolkodni, nem, mi nem mindig úgy gondolkodunk, ahogy ő. De Isten lejön a mi gondolat szintünkre, hogy a kétségeinket elsöpörje. És elmondja itt, hogy az embereknél ez a szokás. Amikor elhangzik az, hogy esküszöm, úgy van, bár ugye azt mondja, hogy ne esküdjetek se az égre, se a földre, ugye? De abban az időben még ezt a módját gyakorolták, ez egy biztos 100%-os ígéret volt. És azt mondja, hogy hasonlóképpen, amikor Isten egész világosan meg akarta mutatni, hogy ígéreteit biztosan be fogja teljesíteni, ő is megesküdött. Ugye? Ő jött le, nem csak emberré lett Jézus, nem csak ugyanúgy élt, és ugyanazokon a nehézségeken átment, nem csak emberi testet öltött, hanem a mi gondolkodásunkhoz igazította, és úgy jelentette ki, hogy mindannyiunk számára világos és egyértelmű legyen, hogy ő megbízható, hogy azt az ember meg tudja érteni. Amen. Tehát azt meg tudjuk érteni. És ő, tehát azt mondja, hogy hasonlóképpen, amikor Isten egészen világosan meg akarta mutatni, hogy ígéreteit biztosan be fogja teljesíteni, ő is megesküdött. Azoknak akarta megmutatni, akik meg is fogják kapni, amit Isten ígért. Megmutatta nekünk, hol mutatta meg nekünk? Sokszor mondják, minek ez a Biblia? Ó, már másféle módon jön Isten. Így megállsz, és csak úgy hallod a szót, és beszél, és állandóan mondja, és csak te csak figyelj. Nem, ezen a módon mutatta meg. Innen olvasom fel neked, hogy azt mondja, hogy meg akarta mutatni. Tehát Isten egyrészt megígért valamit, másrészt ezt az esküjével erősítette meg. Azt mondja Isten, hogyha ti emberek így szoktátok, hogy megígértek valamit egymásnak, és az eskütökkel erősítettétek meg, akkor hogy jól értsetek engem. Ezért ugyanezt fogom tenni, ígéreteim vannak a Bibliában, és meg is esküdtem. Ez nálatok azt jelenti, emberek, hogy akkor az úgy lesz, nálam, Istennél, nála is, ugye? Nálam is ugyanazt jelenti, hogy amikor megnézed, elolvasod, Istennek az esküje ott van az ő ígéretein. Amen? Hisszük? Amen. Meg vagytok szunnyadva. Mindjárt tornázunk egyet. Tehát megígért valamit, és megígért valamit, másrészt az esküjével erősítette meg, hogy még biztosabb legyen, hogy te még inkább be tudjál horgonyozni, így folytatja a 18-astól, ez a két dolog soha nem változik meg. Isten nem hazudhat, amikor ígér valamit, és nem hazudhat, amikor megesküszik. Még ezt megtoldotta, hogy ez a kettő dolog változhatatlan. Nem fordulhat az elő, hogy eddig így ismertük Isten igéjét, és aztán leküld az Úr a mennyből egy angyalt, és azt mondja, az összes Bibliából ezt az oldalt tépd ki. Mert ezen túl nem fogom tartani a szavamat. Amit ő megígért, és esküjével megerősített, az azt jelenti, ami számunkra, hogy Isten azt be is teljesíti az életünkben. Amen. Amen. Hallom, ébren vagytok. És ennek mi az eredménye? Azt mondja, ugye, hogy hasonló módon cselekedett, ahogy mi emberek szoktunk, és ennek van egy eredménye. Ez erős biztatás jelent, és reménységet ad nekünk. Ugye? Ez egy erős biztatás és reménység. Már amikor a Jóskával vagy a Pistával megegyezzel valamibe, és azt mondja, hogy esküszöm, begy szó, tudj, jót leszek, akkor te megnyugszol, és azt mondod, hogy na, jól van, akkor holnap reggel jön, 5-kor a Jóska, vágjuk le a disznót, vagy a Pista, teljesen mindegy, megnyugszol, este lefekszel, 5-kor vidáman ébredsz, már várod, úgyis jönni fog, megígérte. Ugye? Biztos reménységed van. Nem gondolod azt 4-kor, mégse kelek föl, mi van, hogyha nem jön? Mert megígérte. A disznó is ott van, nem kell hozni senkinek, hogy vasárnap disznót vágok, várok mindenkit szeretettel, de disznót azt hozzatok. Ma ez egy ilyen prédikáció. Ki lesztek beszélve? Nem én találtam ki, ez most jön. Ez most jön, dicsőség Istennek, hogy mindig minden által épít bennünket az Úr. Amen. Tehát nem így van ilyen találomra, hanem azt mondja, hogy ez erős biztatás jelent, és reménységet ad nekünk, hiszen oda menekültünk Istenhez, és belekapaszkodtunk abba a reménységbe. Mivel Isten megerősítette az esküjével, ezért az ember bátran léphet oda, és bátran megragadhatja az ő ígéreteit. Amen. Ez a reménység olyan a lelkünk számára, mint a csónak számára az erős és biztonságos horgony. Ez a reményhorgony a mennyei templomban, a függöny mögött, a mennyei szentek szentjében kapaszkodik meg. Amen. Tehát egy olyan reménységről beszélünk, és tudod, ez nem az a reménység, ami a világban van. A világ is használja a reménység szót, és a világban a reménység szó az egy olyan szó, ami azt jelenti, hogy hát talán, remélem, jó lenne, ha úgy lenne ez a világban levő reménység. A Bibliában a reménység szó éppen ugyanazt jelenti, mint a hit szó. A római levélben olvasod, hogy miért is reményli valaki azt, amit már láthat. Ez megegyezik a hittel, ugye a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát nem arról van szó, hogy hát, jó lenne, hogyha Isten segítene rajtam. Hát, nagyon örülnék neki, hogyha Isten tenne értem valamit. Az itt szereplő reménység azt mondja, hogy olyan a lelkünk számára, mint a csónak számára, erős és biztonságos horgony. Erős és biztonságos horgony. Amen. Ugye be kellene horgonyoznunk, mert Istennek biztos ígérete és esküje van. És ő lejött mi hozzánk. Ő lett emberré. Eljött, emberré lett, és mindazt, ami kell ahhoz, hogy mi hitben tudjunk járni, mindazt közölte velünk. Amen. Ez egy erős és biztonságos horgony. Én, és hiszem, hogy te is, ha még nem, akkor biztos, hogy leszel. Tehát én be vagyok horgonyozva Istennek az igéjébe. Istennek az ígéreteibe. Be vagyok horgonyozva Istennek a királyságába. Erőteljesen Isten igéjébe vagyok, mint ahogy hozza Jézus a fa példázatát is, ugye, aki mélyre engedi a gyökereit, ez ugyanaz. Ugye, ugyanaz. Ami kimozdíthatatlan, a behorgonyzás az megint mi? Ugyanaz, hogy a te csónakodat nem tudják elsodorni a hullámok, a félelmek, mert valaki rossz hírt hoz, akkor mi is abban a pillanatban elsodródunk, mert a horgony az tulajdonképpen, mi a dolga egy horgonynak? Az, hogy megtartson egy adott helyen, ugye? Megtartson egy adott helyen. És aminek a csónak nem tudna ellenállni. Kiérsz a partra, azt mondod, op, elszaladok, fagyizok egyet, ott jöjj a csónakot, mire visszajössz, hát a csónak hova lett? Hát ott bent ringatózik a közepén. Aminek a csónak nem tud ellenállni. Azoknak a hullámoknak, szelecskéknek. A horgonynak pontosan mi a célja? Hogy az ellen tud állni annak, aminek a csónak nem tud ellenállni. És nekünk egy ilyen remény horgonyról beszél az ige. Egy ilyen, mert mivel megígérte és megesküdött, ezért egy ilyen biztos remény horgonyunk van, ami bekapaszkodik a mennybe. Miért? Mert oda ment be Jézus. Mert az ő vére ott van a mennyei oltáron, mert minden ígéret igenné is ámenné lett, mert a Jézus vérével le van pecsételve. Amen. Ennél biztosabb ígéretre emlékszem egyszer, mondtam azt, hogy valahova szeretnél utazni busszal, néha eszembe jutnak ilyen dolgok. És nem gyakran buszozol, ezért elő kell venned, mert gondolom, hogy nem ismered a teljes volán menetrendet fejből. Ugye? Valószínűleg most kérdezném tőled, hogy holnap 10 óra körül mikor megy busz Harkakötönyből Kaposvárra. És szerintem egyikőtök se tudja. Lehet, hogy nincs is ilyen busz, ugye? Tehát előveszed a menetrendet, mert megnézed, hogy mikor megy az a busz. Holnap itt van, 9 óra 10 perc, fú de jó, Harkakötöny, Kaposvár, átszállni se kell. Nagyszerű, 9 óra 10 perc, innen 10 perc, a pályaudvar. Akkor 9 előtt egy 5-6 perccel elindulok, és kényelmesen ott leszek. Ez a menetrend. És hiszünk neki, ugye? A menetrendet elhisszük. Elindulunk akkor a buszhoz, mert a menetrend azt mondta, hogy akkor menni fog a busz. Amikor Isten azt mondja, hogy megígértem, és az ígéretemet nem változtatom meg, és hogy biztos legyél benne, az emberi szokás szerint meg is esküszöm, akkor azt ugye még inkább el kellene, hogy higgyük, mint a busz menetrendet. Egyébként manapság a menetrendekről azt mondják arra valók, hogy azt tudjuk, hogy mennyit késik, nem azt, hogy mikor jön. Mennyivel megbízhatóbb Isten igéje? Reményhorgony, ugye? Rögzíti a csónakot. Dicsőség az Úrnak. Rögzíti. Amen. Tehát nincs bizonytalanság Isten igéjében, nincs talán. Isten igéje a bizonyosság. A bizonyosság. Mégpedig egy mennyből jött bizonyosság, ami ugye amikor a szívünkben a Szent Szellem megeleveníti, erről mondjuk azt, hogy a szívemben ott van a bizonyosság, a szívemben tudom. Erről beszélt Jézus, hogy aki a szívében nem kételkedik, mert a szívében ott van a bizonyosság. Isten igéje maga a bizonyosság. Megígérte és megesküdött, mint egy horgony. Rögzít bennünket. Amen. Emlékeztek, hogy mit mond a 2 Korintus 1.18-tól? Persze, hogy emlékeztek, ugye? Mindenki. Persze. No, akkor felolvasom. Azt mondja, hogy amilyen biztos, hogy Isten megbízható, és amit mond, az komolyan is gondolja, olyan biztos, hogy amit nektek mondunk, az is megbízható. Ha azt mondjuk, hogy igen, akkor az soha nem jelenteti azt, hogy nem. mert Isten fia Jézus Krisztus, akit nektek Szilvánusz, Timóteusz és én bemutattunk, ő sem olyan, hogy egyszer jelentene igent és nemet. Jézus maga az isteni igen. Én nagyon szeretem ezt a szót, hogy az egyszerű fordítást így hozza, hogy Jézus maga az isteni igen. Mert valahány ígérete van Istennek, az mind Jézus Krisztus által vált igenné, ezért a végső ámen is ő általa lesz meg. Ez pedig rajtunk keresztül valósul meg, és Isten dicsőségére fog szolgálni. Amen. Tehát bizonyosság. Nincs talán. Azt mondja, hogy az igen az nem jelent nemet. A nem az nem jelent igent, hanem az isteni igen maga a Jézus Krisztus. Az isteni igen. Tehát van mihez horgonyoznunk. Van mihez oda kapcsolni magunkat. Van mihez horgonyoznunk. És nagyon sokan ezzel úgy vannak, hogy ahogy mondtam az elején, hogy hallják ezeket az igéket. Ismerik ezeket az igéket. Talán kívülről tudják is ezeket az igéket. De ugyanakkor ott van az a probléma, és ők maguk mondják is, hogy igen, igen, hallom ezt. Tudom ezt, olvasom. És prédikációkban is ott van. De elég egy gondolat. Jön egy gondolat, és már is sodortatom. Már is elkezdek aggódni. Már is elkezdenek a gondolataim eltávolodni Isten igéjétől. Ez miért van? Mert nem vagyunk behorgonyozva. Ugye a horgony ott tartana, amivel a csónak nem is bír, de a horgony mégis ott tudja tartani a csónakot. Ha be vagyunk horgonyozva, akkor nem tudna bennünket elsodorni a kétség, a félelem, az aggodalom. Hisszük ezt? Hisszük ezt. Bizony, mert nincs behorgonyozva az a csónak. És ugye az előbb azt olvastuk a Zsidó 6.19-ben, mondom nektek újra a szót, hogy erős, biztonságos horgony. Erős és biztonságos. Dicsőség az Úrnak. Erős és biztonságos. És miért beszélünk erről? Isten királyságában vagyunk. Néhányat ezt megbeszéltük, és mindenki azt mondta, ez nagyon jó tett a szívének. Tudjuk azt, hogy mindaz, amire szükségünk van, azok ráadásként adatnak meg nekünk, mert mi már Isten királyságába tartozunk. Már Isten családjához tartozunk. Már Isten gyermekei vagyunk. Amen. Jézus a főpásztorunk, Jézus a közbenjárunk. Tehát mindezek, amire csak szükségünk van, amint látod, ezek beteljesedett ígéretek, ez maga az isteni igen, ezeken rajta van Istennek az esküje, rajta van az igen és az ámen, de kell hozzá, hogy te megállj ezen az igazságon, ez a behorgonyzás. Hogy te megállj ezen, és biztos emlékeztek arra, hogy azért néhányszor elmondtam az elmúlt 20 évben, hogy annak idején, amikor néhány hónapos keresztény voltam, az Akinek sebeivel gyógyultatok meg című könyvet olvastam egy éven keresztül. Újra, meg újra, meg újra, meg újra, és újra. Azt is elmondtam mindig, hogy miért olvastam egyfolytában ezt a könyvet. Nem azért, mert nem volt másik. Aztán hát jó van, akkor olvassuk ezt. Hát nincs még több könyv, ez az egy könyv van, akkor ezt olvassuk újra. Nem ezért. Azt is elmondtam, hogy miért olvastam, és fogjátok ezt érteni, gondolat jönni fog hozzád, értem már, be akartál horgonyozni. Igen. Azért olvastam újra meg újra, emlékeztek, hogy ahányszor így orvosnál voltam, üzemorvosnál, munkahelyen, bármi, minden egyes orvos kijelentette felettem, hogy hamarosan meg fogok halni, mert ezt örököltem, mert ez a betegség családomban már generációk óta jelen van. És ezt nem jó hallani. Hiába voltam Krisztusban, hiába váltott meg engem Jézus, nem úgy értve, majd mindjárt értett, tehát nem hiába való volt, amit tett értem. Hiába hordozta el a fájdalmaimat, a betegségeimet, hogyha én nem állok rá erre az igazságra. Hogyha én nem horgonyzok be, és ezek nem jó hírek voltak. Ezeket nem volt jó hallani. És ezek félelmet hoztak. És éreztem ezeknek a hatását. Éreztem, hogy ez nem jól hat, ez félelmet hoz, és a félelem pedig legyőzöttségbe visz. Ezért pontosan tudtam, hogy amit Jézus tett értem, az elegendő. Nekem pedig be kell horgonyoznom, hogy ebben az igazságban tudjak megállni, mert ezek a szavak, amiket kimondtak felettem, ezek olyan voltak, mint amikor a csónakot ugye elsodorják a hullámok meg a szelek. És pontosan tudtam azt, hogy le kell horgonyoznom, hogy ezek a szavak ne sodorjanak el engem. Délelőtt, hogy ez eszembe jutott, hogy ezen gondolkodtam, még ezeket a szavakat el is átkoztam, rossz magok. Mert eszembe jutott, volt olyan közöttük, aki azt mondta, hogy, hát ezt nem is tudom, hogy mondjam el, úgy, ahogy szoktam, egyenesen mindig így tudok csak beszélni. Volt egy valaki, aki még azt is kijelentette felettem, hogy 59 éves koromban fogok meghalni. Ez ma jutott eszembe. Gyorsan ezeket a magokat elátkoztam a Jézus nevében, mert jobb ezt megelőzni, ugye? Jobb ezt megelőzni, nem utána azt mondani, hogy ó, tényleg úgy volt. Nem. Mert Isten magja van már bennem, és nem ezeknek a rossz beszédeknek a magja az életemben. Amen. Isten igéje, amiről ő megesküdött, én ahhoz horgonyoztam le. Amen. Tehát ezért olvastam újból és újból ugye a könyvet, mert mindig ezt jelentették, hogy a családodban ez már generációk óta jelen van ez a betegség. És tudod, teszünk egy kis kitérőt, mert néhány keresztény ezért meg fog rám haragudni. Néhány keresztény azt fogja mondani, hogy erre nagy szükségem volt. Mert tudod, amikor ezt a szót kimondom, hogy ez a családodban generációk óta jelen volt, biztos, hogy találkoztok ezzel. Sok száz pásztor prédikálja ezt. Sok gyülekezetben ezen van a hitük, és nem azon, hogy a Jézus megváltott. Nagyon sokan prédikálják ezt, hogy a te családodban ez a probléma, ez a hajlam, bármire, lehet az alkohol, akármi. Ez a betegség, ez a családodban, ez már generációk óta itt van. Ez a te családodban, ez ott volt, ez jelen volt. Ezek a démonok, ezek már a nagymamádat is állandóan zargatták. Ugye? Azt mondják, familiáris démonok, testvérem. És tudod, a generációs átok, testvérem, hogy apukád meg nagypapád is? Ők nagypapád is? Hát akkor te nagy bajba vagy, testvérem. Hát az egész családodon végig vonult ez. Ez a generációs átok, testvérem. És tudod, tudjátok, hogy mennyi embert lopnak meg az ilyen tanítások? Mert ha az igéhez lehorgonyzunk, az igen és ámenné lett. Amen. Az igen és ámenné lett. De hogyha ezek alá bevisznek téged, és nagyon sok ilyen emberrel beszélgettem, azt mondták, hogy félelemben éltek le az életükből 10-20 meg 30 évet. Mert elhitték ezt. Elhitték ezeket a tanításokat. És tudod, miért van ma erről szó? Nagyon sok gyülekezetben még mindig nem azt hirdetik, amit a Jézus tett értünk, hanem ezeket a tanításokat, amiknek meg fogod látni, semmi, de semmi köze nincs Isten igéjéhez. Semmi, de semmi köze nincs Isten igéjéhez. És hogyha te szabad akarsz lenni, és gyógyult akarsz lenni, akkor neked be kell horgonyoznod, és Isten igéjére kell állnod. Amen. És nem szabad, ugye mondják ezt, hogy ezek a betegségek, hogy a szüleidtől örökölted, a szüleid bűne miatt, meg a nagyszüleid bűne miatt. Azt hiszem, Jézus ilyenkor ráncolja a homlokát. És tudod, el fogunk menni az igékhez, és meg fogod látni Isten igéjéből. Tehát nekem is, felettem is ezt jelentették ki, de legalább felettem nem keresztények, hanem az orvosok. És tudod, tudtam, hogy mit mond Isten igéje. És miért kell, hogy legyen bennünk Isten szelleme és Isten igéje. Mert amikor ezt kimondták felettem, akkor abban a pillanatban tudtam, hogy az ige azt mondja, hogy engem a Jézus megváltott attól az élettől, az atyámtól való, hiába való élettől. Ugye azt mondja az 1 Péter 1.18, hogy tudjátok, hogy régen számotokra sem volt az életnek igazi értelme, nem voltunk újjászületve, a pokol felé tartottunk, elveszettek voltunk. Ezt egy értelmetlen életnek nevezi az ige. Tehát régen, azt mondja, hogy régen, ezt az életet őseitektől örököltétek, Isten pedig kiszabadított benneteket abból az életből. Amen. Isten kiszabadított abból az életből. Dicsőség Istennek. De azt mondja az ige, de ez neki is sokba került. Nem pénzzel, arannyal vagy ezüsttel fizetett értetek, ami elveszti az értékét. Dicsőség Istennek. Amen. Tehát Isten kiszabadított. Isten kiszabadított. Amikor az igét olvassuk, az valóban egy új életet jelent. Amikor az igét olvassuk, és ott az van, hogy ő a mi mennyei atyánk, ez a valóság. Amen. Amikor az igében olvassuk, hogy az ő jobbjára felemelt az Atya Isten a Krisztusban, hogy kihozott bennünket a sötétség hatalma alól. Ez valóság. Ez valóság. És igazság. Amen. Dicsőség az Úrnak. A családfám. Vannak sokan, akik a családfájukat kutatják a mai időkben is. És már fel van rajzolva, mit tudom én, visszamenek hány száz évig. Krisztusban levő keresztényekként tudnunk kell valamit. Egy új családfád van. Krisztus a tő. A teremtő Isten a te mennyei atyád. És az a kereszt a földön, az elvágta azt a vonalat, amit az Ádámtól örökölt az emberiség. Ami számunkra, aki Krisztusban vagyunk, az a kereszt elvágta azt a vonalat. Valóságosan új ember vagy. Amen. Valóságosan új teremtés vagy. Akkor az ige azt mondja, hogy ímé újjá lett minden, az olyan valóságos, hogy ennél valóságosabb nem lehet. Nem tudtam olyan nagyot mondani, hogy milyen valóságos. Annyira valóságos, hogy teljesen. Amen. És tudod, egy új szövetség van. Egy új szövetségben élünk. Amen. És tudod, hogy kerültünk el ma idáig? Elmondom neked azt is, részben ugye ez a behorgonyzás, hogy nincsenek a keresztények behorgonyozva. A másik oka ennek az volt, hogy nagyon sok keresztény él félelmekben az ilyen tanítások miatt. És lehet, hogy közöttetek van, aki még nem találkozott ezekkel, de amikor találkozol vele, akkor mosolyogni fogsz egyet, és azt mondod, hogy én egy új élet vagyok, egy új teremtés vagyok a Jézus Krisztusban. Amen. Dicsőség Istennek. És tudod, felhozta az Úr a szívemben egyszer, nagyon régen, de akkor nagyon bőven beszéltem erről, még 2014-ben volt egy prédikáció erről. És akkor ez azért jött föl bennem, emlékszem nagyon jól arra a napra, mert nagyon-nagyon rossz volt, ahogyan hozzám jöttek az Úrnak a szavai. Azt mondtad, hogy lehet ez rossz, amivel járt, majd mindjárt elmondom. Én ilyenkor nem ebédelek. Eszek néhány falatot, mert este én ilyen 7:30-8 körül végzek. Azt gondolják sokan, hogy itt 4-kor megnyomjuk a gombot, és 4 után 5 percén készen vagyok. Nem, én este 8 körül végzek, és én akkor szoktam menni. Tehát néhány falatot kell, hogy egyek. És ez 2014-ben volt, és akkor is odaültem, és tudod, amikor tologatott csak azt a pár falatot is. És elkezdtem egyre szomorúbb lenni. Lehet, hogy néhányan emlékeztek erre. És egyre szomorúbb voltam, és egy olyan szomorúság ült rám, hogy végül már nem hogy enni. Egyszer eltoltam magamtól, és annyira elkeserítő érzés volt bennem. Tudtam, hogy nem velem van ez, hiszen én vidáman ébredtem. Végre szombat van, megyünk a gyülekezetbe. Vidáman ébredtem. Olvastam egész délelőtt, dicsértem az Urat, és aztán indulás előtt elkeseredsz, de úgy, hogy majdnem sírsz. És lehet, hogy emlékeztek rá néhányan, hogy mi volt ez. Olyan gondolatok jöttek hozzám a szívemből, a Szent Szellem hozta ezt a szívembe, és onnan feljöttek ezek a gondolatok. Ez Jézusnak a szomorúsága volt. És tudod, amik jöttek hozzám, és tudni fogod az igéből, hogy igaz-e. Az jött hozzám, Jézus azt hozta akkor a szívemre, hogy Krisztus teste nem becsüli az ő megváltását és az ő vérét annyira, mint amennyi értéke annak van. Krisztus teste nem becsüli a megváltást. Nem becsüli azt a drága vért. És miért jöttek hozzám ezek a gondolatok? És ezek elkezdtek jönni hozzám, és egyre szomorúbb voltam. És tudod, ezek a gondolatok arról szóltak, Jézus nagyon szomorú volt, és azok a gondolatok jöttek, hogy ha ő megváltott bennünket, ha ő az életét adta értünk a kereszten, ha ő az ő drága vérét ontotta értünk, ha az ő teste értünk megtöretett, ha ő kihozott bennünket a sötétség hatalma alól, ha ő bűnné lett, hogy mi igazakká lehessünk, ugye? Akkor milyen generációs átokról, atyai örökségről, az atyák bűne miatti örökségről, miről beszélnek a keresztények? Miről prédikálnak? Milyen dolgokat tesznek a szentek nyakába, akikért Jézus a drága vérét adta? Ugye? Miket tesznek a keresztények nyakába? Hiszen a láncoknak és az igáknak lehullani kellene az igazság hirdetése és a Szent Szellem ereje által, nem pedig rájuk tenni ilyen igákat, félelmeket. És hogy ezek a gondolatok ott voltak bennem, és ugye, hogy milyen átok, milyen, hogyha én egy új életre kihoztam őket, és új teremtések lettek, milyen átok jöhetett velük tovább az ő életükbe? Milyen örökség az atyák bűne miatt, ha egyszer új élet, ha az ó meghalt, és az új feltámadt a Krisztusban, és a drága vér értünk folyt, ugye azt mondta az ige, hogy ez nem volt olcsó, nem arannyal is ezüsttel fizetett, hanem a Jézus drága vérével, ugye? Akkor milyen átok? Miről beszélnek? Ugye? Hát az ige nem azt mondja, családi átkok, családi átkok. Hát nem Isten a mi mennyei atyánk. Hát nem az ő örökösei vagyunk. És nem a Krisztusnak a társörökösei. Hányan olvastátok ezt az igében? Az Atya Isten örökösei, a Krisztus társörökösei. Akkor milyen átok lenne a mi örökségünkbe? Milyen átok? Hát Istennél nincs. Ő nem átkot adott neked, hanem örök életet. Amen. Nem átkot adott nekünk, megváltást a kereszten. A vért adta értünk, a fiát adta értünk. Ugye? Azt mondják, ezek a démonok már az ükapáttól üldözik a családot. Ezek már ilyen családi démonok. Azért hívják őket, mert akkor ilyen vagányabbul hangzik, hogy familiáris démonok. Aha, családi. Mondjuk ilyen magyarosan. Hol? És a Jézus megváltása? És a Jézus vére. És tudod, na, tehát akkor ez jött hozzám. És ahogy gondolkodtam, tegnap vagy tegnap előtt este, igazán megint szólt a szívemben néhány gondolat, hogy Krisztus teste azóta is ugyanezt teszi. Ezeket a démonokat fújja, a családi átkokat, a generációs átkokat, mindenfélét, csak éppen azt nem, hogy Krisztusban minden áldással megáldott bennünket, ami mennyei atyánk. Amen. Krisztusban megáldott bennünket. Amen. Tehát ugyanolyan időszerű, és még mindig nagyon sok az olyan tanítás, ami inkább kirabolja Krisztus testét, mint hogy építené. Pedig azt mondja az igaz a szolgálatokról az Efézus 4-ben, hogy miért vannak azok a pásztorok, apostolok, evangélisták, tanítók, proféták, miért vannak ott a gyülekezetben, hogy felépítsék, és érett korra, férfiúságra eljusson a Krisztus teste. Amen. Ugye? Építeni kellene, nem pedig rombolni. És tudod, azért mondom nektek, akkor abban a prédikációban nagyon-nagyon részletesen, de két igerészt visszahozott az Úr. Két igerészt. Azért, hogy be tudj horgonyozni stabilan Isten igéjébe, és minden kétséget kisöpörjünk. Ugye, tehát az a... Mit mondott erről Jézus, azt nézzük meg előbb, jó? Először megnézzük a Jézus Krisztus szavait, és utána megnézzük, hogy az Ószövetségben honnan veszik ezeket a... Mondom, ahogy én szoktam, jó? Magyarul. Ezeket az ostoba tanításokat. Nem szoktam kertelni, amikor Isten igéről van szó. Azzal nem lehet kertelni. Vagy fekete valami, vagy fehér. Ezzel nem lehet kertelni. Na, ugye azt mondja a János 9.1-től, emlékeztek jól erre a történetre, hogy amikor Jézus egy vaknak megnyitotta az ő szemét. Emlékeztek erre? És azt mondja a 9.1-től, amikor Jézus továbbment, meglátott egy vakon született embert. Nem is, a Károliból olvasom, jó? Nem az egyszerűt most. És amint eltávozzék, látta egy embert, aki születésétől fogva vak volt, és kérdezzék őt a tanítványai, mondván, Mester, ki vétkezett? Ezé vagy ennek a szülei, hogy vakon született? Felele Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Amen. Tisztázzuk, ez nem azt jelenti, hogy Isten akarta, hogy ez az ember vak legyen. Nyilvánvalóvá legyenek az Isten dolgai, Isten az, aki meggyógyította. Isten nyilvánvalóvá tette. És előtte Jézus arról beszél, hogy amíg világosság van, addig kell nekem cselekednem az én atyám akaratát. És mit csinált? Meggyógyította ezt az embert. Tehát amit megtudunk az az, hogy nyilvánvalóvá legyen Istennek az akarata az ő számára, megnyitotta ennek a vaknak a szemeit. A másik fontos dolog, hogy amint látod, akkor is azt hitték, hogy Uram, na ki vétkezett? Ez-e vagy ennek a szülei? Talán az apja vétke miatt lett ez beteg. Érdekes, azért nem írták oda, nem merték, hogy talán a generációs átok, talán az apja vagy a nagyapja volt, talán azok bűne miatt beteg ez a szegény, szerencsétlen. Nem, még jó, hogy nem írták oda, mert nem stimmel. Ugyanis Jézus egy mondatban lezárt ezt a témát. Sem az egyik, sem a másik. Sem az egyik, sem a másik. Felele Jézus, ugye? Azt mondja, hogy sem ez nem vétkezett, sem ennek a szülei, ugye? Kérdezték tőle. Szóval, ki volt a hibás ezért, Uram? Talán az apjától örökölte. Pedig jó lett volna, mert akkor már itt lehetne, itt akkor hirdetni ezt a... De nem lehet, mert Jézus azt mondta, hogy egyik sem. Kinek a bűnei miatt vak ez az ember? A szülei vagy az ő bűnei miatt? És Jézus olyan egyszerűen válaszolt, egyik sem. Egyik sem. Nem? Nem. De kár. Pedig akkor lehetne itt beletémázni ebbe. Lehetne beletémázni, hogy ó, az apja bűne miatt beteg ez a fiatal ember. De Jézus azt mondta, hogy egyik sem. Egyik sem. Egyébként tudjuk, hogy miért. Hiszen a János 10-10-ből tudjuk, hogy a betegség honnan van. És tudod azt az abcselből, hogy ugye a názáreti Jézus széllyel járt jó cselekedvén is meggyógyított mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak. Amen. Az ok ez volt. Nem a szülei vétke, vagy az ő vétke. Nem. Nem, mondta nekik Jézus, nem. Nem, fiaim, nem. Mellé, ez kapufa, mellé lőtetek. Nem. Egyébként bárkinek is mondott ilyet Jézus az evangéliumokban. Oda ment hozzá egy beteg. És azt mondtam, hogy Uram, kérlek, gyógyíts meg engem. Ránézett volna és azt mondta, hogy hát fiam, ez azért nem ilyen egyszerű. Mert ez azért nem most kezdődött. Mert ezt már ükapád is cipelte ezt. Meg amikor ükapád egyszer rosszat csinált, azt mondta valakinek, hogy te nagyfejű, te most gyerek, ezért vagy beteg. Ugye? Már az ükapádnak a vétke. Ugye? Mondott-e ilyet valahol Jézus? Nem. Hát pedig prédikálják szorgalmasan hosszú évek óta. Szóval nem mondott ilyet Jézus. Az igéket fogjuk megnézni. És meg fogod látni, hogy az egész egy hamis tanítás. 4 Mózes 14-18-tól nézzük csak az igét. Azt mondja, hogy türelmes az örökkévaló, nem hirtelen haragú, hűséges szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a törvényszegést, bár nem hagyja az egészet büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák vétkéért a fiakat a harmadik és negyedik nemzedékig. Jaj, itt lehet tapsolni. Jaj, itt van. Itt van. Ó, Jézus, megtaláltuk, dicsőség Istennek. Itt van. A nemzedék az a generáció, a harmadik és a negyedik. Ugye vannak a fiak, az első, az unokák, a dédunokák és az ükunokák. És azt mondja, hogy itt aztán lehet tapsolni, hogy na, akkor itt van, mert megbünteti az atyák vétkét, a fiakat, meg az unokákat, meg a dédunokákat is. Csak tudod, ez azért nem állja meg a helyét, mert ez így egy kiragadott ige. Ez egy kiragadott ige. És nem lettek megbüntetve azok a harmadik, meg negyedik generáció, meg egyik sem. Mert amikor egy igét kiragadunk a helyéről, akkor abba bármit bele lehet prédikálni. És már lehetne hallelujázni, de tovább kell olvasnunk az igét. Ugye? Nézzük csak meg, hogy mi is történt valójában. Mert ugyanis ezt prédikálják, és akkor te szerencsétlen nyomorult leszel, amíg élsz, mert te az atyák vétkeit viseled, XY akárhányadik generáció vagy, és neked azt kell hordoznod. Hát először is Jézus jól kihagytuk a számításból, mert a Jézus vére értünk folyt. Másodszor ez Ószövetség. Ráadásul ez nem igaz, mert nem itt van az ige vége. Olvassuk már el tovább. Azt mondja tovább a 19-es és a 20-as, kérlek, bocsáss meg ennek a népnek bűnét nagy szereteted miatt, ahogy már sokszor megtetted Egyiptom óta. Isten nagyon sokszor felbosszantották. Volt, amikor Isten azt mondta, hogy nem megyek tovább veletek. Aztán könyörögtek, hogy Uram, ha te nem jössz velünk, akkor mi sem megyünk. Akkor Isten mégis velük ment. Tehát látod, felbosszantották. De azt mondja, hogy kérlek, bocsáss meg ennek a népnek a bűnét nagy szereteted miatt, ahogy már sokszor megtetted Egyiptom óta. Az örökkévaló erre így felelt Mózesnek. Rendben van, megbocsátok nekik, ahogy kérted. Hoppa. Hoppa. Ó, szereteted, Uram, ugye? Felbosszantották. Nagyon sokszor felbosszantották. De Istennek a szeretete és az irgalma, az mindig sokkal nagyobb volt. És ugye eleve erre hivatkozott, hogy Uram, a te szereteted, te mindig megbocsájtottál, és bocsáss meg ennek a népnek. Itt Mózes könyörgött. Ez egy pillanatra, hogyha visszagondoltok, Ninivében pedig Isten mondta Jónásnak, aki pukkadozott, ugye a tök miatt, ami kiszárította a nap, és ott pedig Isten mondta Jónásnak, hogy ne szánnám ezt a népet. Igaz, hogy bűnösök, igaz, hogy telve vannak bűnnel, de az én teremményeim, az enyémek. És na térjünk csak ide vissza, tehát azt mondja, hogy rendben van, elúszott a generációs átok. Rendben van, azt mondja Isten, hogy rendben van. Azért meg kell nézni, hogy mi történt a néppel, és mi történt valójában azzal a következő generációval. Mert ne nekem higgy. És egyébként az, hogy emberek elvesznek hamis tanításokat, egy kereszténynek legyen Bibliája. És azt a Bibliát, azt ne csak azt a kiragadott igéket olvassuk el. Olvassuk el azt a részt, ahonnan azt kivették. A Bibliának vannak utalásai. Olvassuk el az utalásait. És akkor ki fog derülni, hogy felolvasunk egy darab igét, és 20 éve prédikálnak róla téves tanításokat. Egy darab igéből. Hogy akkor megbüntetem harmad és negyed íziglen. Mózes elkezdett imádkozni, és azt mondta neki Isten a következő igében. Rendben, megbocsájtottam nekik. Akkor, ugye? Na, azt mondja tovább az ige, tehát a 24-estől. De ez a nép, bár látta dicsőségemet, jeleimet és csodáimat, amelyeket Egyiptomban és a pusztában vittem végbe, próbára tette türelmemet már 10-szer is, mivel nem engedelmeskedett a szavamnak. Emiatt esküszöm, hogy közülük senki nem fog bemenni arra a földre, amely felől őseiknek megesküdtem. Azok közül, akik elutasítottak engem, egyetlen egy sem fog oda bemenni. De ez nem az átok. Most a népről beszélünk, és ugye az öröklődött volna, hogyha létezne ez a generációs átok, de ki van lőve. Megbocsátottam. Azok közül, akik elutasítottak engem, egyetlen egy sem fog bemenni oda. Kálebbel azonban kivételt teszek, mert ő benne másféle szellem van, és tökéletes hűséggel követ engem. Káleb és Józsué behorgonyzott Isten beszédére. Isten ezt mondta, akkor ez így van. Őt beviszem arra a földre, amelyet felderítőként már bejárt, és leszármazottjai birtokba is veszik majd, ez olyan biztos, mint ahogy élek. És amilyen biztos, hogy dicsőségem betölti az egész földet, mivel előttetek a völgyben az amálekiek és a kánaániak laknak, ezért holnap forduljatok vissza, és induljatok el a sivatagban, a Vörös-tenger felé vezető úton. Az örökkévaló ezt mondta Mózesnek és Áronnak, meddig tűrjem még ennek a gonosz népnek a zúgolódását? Picit ez itt hosszabb, de azért olvasom végig, mert én nem szeretem azt, hogy ki szedegetünk igéket, és arra rá építünk valamit, ami nem igaz. Meddig tűrjem még ennek a gonosz népnek a zúgolódását? Hallottam, hogy panaszkodtak ellenem. Ezt mond nekik Mózes. Hallottam, amikor azt mondtátok, hogy jobb lett volna meghalnotok ebben a sivatagban, ezért életemre esküszöm, hogy pontosan azt teszem veletek, amit mondtatok. Igen, ebben a pusztában fogtok elhullani mindegy szálig. Bizony itt haltok meg mindannyian, akiket megszámoltak, 20 éves kortól felfelé, mivel ellenem lázadtatok. Egy sem megy be közületek arra a földre, amely felől megesküdtem, hogy ott fogtok lakni, kivéve Kálebet, a Jefuné fiát és Józsuét, a Nun fiát. Amen. Itt van a nép. Az a nép, aki akkor megharagította Istent, és amit itt látsz, az micsoda? Az a vetés és aratásnak a törvénye. A Galata levélben mit olvasunk? Hogy Isten nem csúfoltatik meg, amit az ember vet, azt is fogja aratni. És azt mondta, hogy amit mondott, meg lesz az nekik. Ez nem egy átok. Egyszerűen az történt, hogy azt mondta nekik Isten, hogy mivel azt mondtátok ki, hogy itt halunk meg mind ebben a sivatagban, itt a pusztában, ezért az lesz meg nektek. Józsué és Káleb is aratott, de mit? Amit ők mondtak, hogy mi bizony bemegyünk arra a földre. Amen. Tehát látnod kell a történetet. Ott az első igén azt mondja, itt a generációs átok. A következő igében Isten azt mondja, hogy megbocsájtok, megbocsájtok. És aztán meg kellett néznünk a történetet teljesen azért, hogy jól értsd, hogy igazán mi történt. Ez nem más, mint a vetési saratás törvénye. De nagyon fontos, mert ahogyan az egész nép azt aratta, amit mondott. Józsué és Káleb is azt aratta, amit ő mondott. Nekünk is nagyon fontos, hogy mit mondunk ki, hogy mit vetünk. Mert azt fogjuk aratni. Ha jön a tavasz, már nagyon várjuk, ha kukoricát vetettél, és akkor utána mész aratni, nem mondhatod, búzát akartam itt most én szedni. És ez meg itt mi? Kukorica. Hát kivetette. A te földedbe kivetett. Hát te. És amit vetettél, azt fogsz aratni. Ugye? Na, így van ez? Így van ez. És nézzük már meg akkor, hogy a gyermekek meg a generációs átokkal mi lett. 31-es ige azt mondja, hogy attól féltetek, hogy a gyermekeiteket az ellenség rabszolgákká teszi. Tudjátok meg hát, hogy én ezeket a gyermekeket be fogom vinni arra a földre, ők majd meg fogják ismerni azt a földet, amely nektek nem kellett. Tudjátok meg hát, mi lett velük? Átok alá kerültek? Nem. Isten megáldotta őket, és azt mondta, hogy beviszem őket az ígéret földjére, az áldások földjére, a tejjel és mézzel folyó földre a gyermekeiteket. Mekkora átok ez? Ennél rosszabb ne történjen velük soha. Ugye? Mekkora átok ez? Hát olyan áldottak lettek, hogy. Akkor miért prédikálják ebbe bele? Hogy hordozták a gyermekek, az unokák és az ükonukák. Ugye? Ez nem is igaz ráadásul. Ha elolvasnánk az igét, akkor kiderül, hogy ez nem igaz. Ők nem átkozottak lettek, hanem áldottak lettek, és megkapták mindazt, ami az egész nép élet volna. Az igaz, hogy 40 évnek el kellett telnie, hiszen gyerekekről beszélünk. Képzeld el, Isten elindul egy pár tízezres kis gyereksereggel. Szóval, gyerekek, gyertek, vezetlek benneteket, elmegyünk, elfoglaljuk Kánaán földjét, gyertek szépen sorban, ne maradjon le senki, ugye? Meg kellett várni, hogy felnőjenek. Az a felnőtt generáció, az pedig ugye learadta a beszédeinek a gyümölcsét. A gyermekek felnövekedtek, meg kellett várni, hogy felnőjenek, és aztán ugye Isten azt mondja, beviszem őket az örökkévaló, bevitte őket arra az áldott bőséges földre. Amen. Hát, generációs átok, ugye? Persze, az-az, meg az ősöknek a bűne, meg a vétke. Hol van a Jézus vére? Hol van az új szövetség kegyelme, dicsősége? Hol van a megváltás? Tehát, hogyha még ez igaz tanítás lenne is, de ez egy új szövetség, egy új élet, egy új főpap, akikért a Jézus vére folyt. Amen. De amint látod, ráadásul nem is igaz. Nem is igaz, teljes mértékben hamis Isten igéjével összevetve. Teljes mértékben. És tudod, az a baj, hogy nagyon sokan többre becsülik, és sokszor embereknek az okoskodásait, mint Istennek az igéjét. Mert nem nézik meg, hogy de Isten ezt mondja. Nem nézik meg, hogy valóban Istennek milyen a szíve, és miről szól az ő igéje, és elküldte a Jézust a halálba, leküldte a pokolba. Nem gondolkodnak el rajta. Hát de olyan, hát aki ezt prédikálja, mindig olyan jól áll a haja. Hát nem kócos. Nem. Meg még a, jaj, láttam, ez a legújabb zakó van rajta, az nagyon... Ilyen ruhában csak igazat lehet prédikálni. És még a nyakkendője is. Na hát, az egy csuda. Azt nem is itthon vette biztos Magyarországon. Azt szerintem vagy hozatta, vagy küldték neki. Szerintem, gondolom, meg sokan vannak abban a gyülekezetben, sokan. Sok ember jó sokat téved. és igen, meg... És az mindig olyankor bennem a kérdés, hogy Isten fiait nem Isten szelleme vezeti, hanem a külsőségek, ugye? Nem Isten szelleme. Ha egy árokparton leülünk, és Isten igéről beszélgetünk, megnyilvánul az ő ereje. Amen. És Isten szelleme kellene, hogy vezessen bennünket, de hogy legyen még egy bizonyosság, kicsikét még legyetek türelmesek, meg fogja érni, hidd el. És többé nem fogsz félni. Tudjátok, akkor, amikor erről prédikáltam, és nem ez a két ige jött elő, az egész erről szólt. Utána kaptam nagyon sok üzenetet, levelet, akik ilyen gyülekezetbe járnak. Nagyon sokan azt mondták, hogy félelemben élek, és félelemmel jártam a gyülekezetben már 10 éve, 15, volt, aki 20 éve. Azt mondja, hogy mindig ettől a generációs átoktól féltem, meg ezek a familiáris démonok, meg szegény ki se tudta mondani. Én se tudom, honnan találták ki, mert a Bibliában nincs benne. És tudod, nagyon-nagyon sokan azt mondták, hogy továbbiakban nem fogom elhinni ezt a tanítást. Ez megfélemlít, ez megkötöz. Ettől rettegsz mindig, hogy vajon mit követett el, melyik ők apám, vagy ők nagymamám, vagy valaki. Hát honnan tudja, mikor mi jön az életembe? Ugye? Azt mondják, azért vagy ilyen szerencsétlen. Az őseid bűne, és sose fogsz tovább jutni egyről a kettőre. Soha nem fogsz tovább jutni, mert ezt örökölted. Jó, hogy itt vagy Istennél, de elégedj meg azzal, csoda, hogy élsz ilyen örökséggel, amit ráthagytak a... ugye? Hát már tisztára belemelegedünk. Na, de Isten igéje az egyetlen igazság. Amen. Jaj, meg is fésülködök én is hozzá. Tényleg nem tudom, lehet, hogy jókócos vagyok. Én nem szoktam fésülködni, úgyhogy... Hát ezért nem hallgatják meg 20 000-en. De én ezért nem fogok megfésülködni. Jézus jól fésült, és az ő szavára figyelünk. Nincs is fésűm. Nincs, hát. Van egy fésűm, de annak csak 5 foga van. Nem azért, mert kitörtek, hanem nagyon sűrű a hajam, és nekem olyan fésűk el, tudod, hogy újnyi szünet van a fogak között, az meg nem igazán érvényesül az a helyzet. Azzal aztán fésűködsz, kilépsz az ajtón, főleg ilyenkor télen, kilépek, így megcsap a szél, aztán, na, most már mehetek a gyülekezetbe. Ennyi, így készen vagyunk. Ezért ilyen 18-18-tól. Nézzétek csak meg, hogy hazugság az egész. Ura, sokan fognak ezért örülni nekem. Ami pedig az apját illeti, mivel ő volt az, aki kegyetlenül elnyomta és megrabolta társát, és folyvást csak rosszat tett népe között, ezért ő, az apa fog meghalni a saját bűnei miatt. Azt kérdezitek, miért nem a fiú viseli a büntetést az apja bűneiért? Hallottátok? Miért nem a fiú viseli a büntetést az apja bűneiért? Azért, mert a fiú az igazságosság és a törvény szerint él és cselekszik, engedelmeskedik rendelkezéseimnek és teljesíti azokat, ezért bizony élni fog. Annak kell meghalni, aki vétkezett. A fiúnak nem kell hordozni a büntetést az apja bűnei miatt, de az apa sem bűnhődik a fia bűne miatt. Elég egyértelmű? Elég egyértelmű. Aki igazságos és Isten számára elfogadható, az maga élvezi ennek az áldásait, aki pedig bűnös, az is maga szenvedi el a bűneiért a büntetést. Tehát azt mondja az ige, milyen familiáris meg generációs hol, senki nem hordja a másik büntetését. És hol vagyunk? Az Ószövetségben. Még ott sem. Senki nem hordja a másiknak a büntetését. Akkor milyen harmad meg negyed íziglend rettentik a keresztényeket? Senki nem hordja, dicsőség Istennek. És akkor hozzáteszem, a mi bűneinknek a büntetése ráadásul a Jézus Krisztuson volt. Amen. És téged a mennyei atya ártatlannak nyilvánított, mert Jézuson volt a bűneidnek a büntetése. És Isten kijelentette a mennyben, amikor elfogadtad a Jézus Krisztust, hogy ártatlan vagy. A saját bűneidnek a büntetését sem kellett viselned? Nem. A kegyelem idején az új szövetségben, amikor elfogadjuk a Krisztust, a saját bűneink büntetését sem kell viselnünk, mert Jézus viselte minden ember bűneinek a büntetését. Ezt mondja Isten igéje. A saját bűneid büntetését sem kellett viselned. Majd másét kell. Hát ki találta ki ezeket az okos tanításokat? Kinek érdekében állt? Helyes válasz. Pont erre gondoltam én is. Értettétek ezt? Még az Ószövetségben sem azt mondja Isten, hogy az egyik nem viseli a másik bűneinek a büntetését. Ugye? Az Új Szövetségben pedig Jézus viselte a bűneink büntetését. És keresztényeknek a gyülekezetben azt mondja, a generációs átok, testvérem. Ugye? A saját bűneink büntetését nem mi viseltük, de majd a nagypapájét, meg az ükpapájét. Azt mondja Isten, na ne örülj, mert a tiédet nem. Na de majd előkotrunk valamit a nagypapa mappájából. Persze, persze. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Az egész tanítás egy nagy mese. És nem áll meg Isten igényén, csak kiragadott igéken. Csak kiragadott igéken, és akkor a keresztények félnek, és akkor ezt jó meg lehet magyarázni, hogy hú, de elszaladt az idő. Egyébként én is erre gondoltam, mert tudod, ez nem másra jó. Ott van az a gyülekezet. És akkor ezt prédikáljuk, akkor az ember, ő a császár. Se baj, testvérem. De minden héten eljössz a gyülekezetben. Majd én megrugdosom azokat a familiáris démonokat, generációs átkokat a te életedben. Itt a helyed. Tehát te leszel a valaki. Örülsz ennek, testvérem, minden héten gyere örömmel. És jön szegény, mert fél ezektől a démonoktól, ezektől az örökségektől. Inkább az igazságot kellene elmondani, hogy Krisztusban új teremtés vagy. Hogy Jézus viselte a bűneinket és annak büntetését. Amen. Mert ez az igazság. Inkább az igazságot kellene hirdetni, de azon pedig megerősödnének a szentek. Ugye? Akkor nem lehet őket lentartani, és meg tudnának állni, és oda tudnák magukat rögzíteni Isten igéhez, és be tudnának horgonyozni, hogy igen, én egy új élet vagyok. Igen, már nem az Ádám hasonlatossága vagyok, hanem a második Ádám, a Krisztus hasonlatossága vagyok. Amen. Tudod, én helyes tanításokat kaptam. És amikor jöttek hozzám ezek a dolgok, ahogy az elején elmondtam, hogy a családodban ez folyamatosan ott volt ez a betegség. És én nagyon örülök, hogy én az igazságot ismertem meg, hogy én meg vagyok már váltva. Már egy új örökségem van. Istennek az örököse vagyok. Krisztusnak a megváltottja vagyok. Krisztusnak a társörököse vagyok. Bennem van a nagyobb. Amen. Helyes tanításokat kaptam. De most, hogyha valaki nem a helyes tanításokat kapja, hanem ráadásul ilyen hamis tanításokat, ha nincs ismereted, vagy ha van ismereted, de az hamis, akkor hogy horgonyzol oda ahhoz, milyen horgony volt? Erős és biztonságos. Ugye? Erős és biztonságos horgony. Mindig Isten igéje az egyetlen igazság. És soha ne félj semmitől. Neked hatalmad van. Persze a démonok jelen vannak. Hát hogy ne lennének? De te fent ülsz az Atya jobbján a Krisztusban. A lábad alatt vannak a Jézus nevében. A Jézus nevére minden térnek meg kell hajolni. A gyülekezetnek felnövekedni kell az igazságban, akiket a fiú megszabadít, valóságosan szabadok. Kivéve ők papának a cuccaitól. Ugye? Vannak ilyen lábjegyzetek egyesek Bibliájában. Nagypapa, amit elszúrt, na az még rád pottyanhat, óvatos legyél. Ki tudja, ma éppen jó kedved van, de holnap rád pottyan valami a nagypapa bűneinek a hozományából. Na aztán akkor majd nézelődhetsz. Nem pottyan rád semmi, mert a saját bűneinknek a büntetése se rajtunk volt, hanem a Krisztuson, nemhogy bárki másé. Ugye? Amen. Dicsőség az Úrnak, dicsőség Istennek. Picit elszaladt az idő, de tudod, visszahozta bennem az Úr így Dióhéjban ezt belőle legalábbis. Nagyon sokan meg vannak félemlítve, nagyon sokan vannak téves hitben, nagyon sokan félnek a démonoktól, nagyon sokan félnek ettől az örökségtől. Neked egy örökséged van, az Istentől való örökséged. Amen. Az Istentől való örökséged. És az ígére kell lehorgonyoznunk, dicsőség az Úrnak. Amen. Istennek az ígére. Nem megyünk tovább, mert ez azért olyan jó kis megerősíti az embernek a szívét, hogy igen, hát akkor nem kell nekem félni semmitől. Persze, nem a félelem szelleme van bennünk, hanem az erőnek, szeretetnek, józanságnak, kiegyensúlyozottságnak a szelleme. Amen. Elköszönünk, és hogyha tehetitek, osszátok meg akár most, később, bármikor, hogyha szíveteken van, csak akkor, hogyha vettetek bele áldást, és úgy gondoljátok, hogy mások számára is áldás lehet, akkor megköszönjük a megosztásokat. Puszi pacsi, áldottak vagytok!